Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt, de különböző helyekről vagyunk együtt. Mai ige tanulmányunk elején még egy éneket bejátszanék azért, mert kicsit a témánkhoz fog kapcsolódni. Mózes 5. könyvéből a 8. fejezet 2. versétől olvasnám az igét a 7. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadt, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged. Bővízű patakoknak, forrásoknak és mélyvizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Ugye ez az ige a zsidó nép pusztai vándorlása végén hangzott el, amikor Mózes emlékeztette a népet az Isten gondviselésére, arra a 40 évre, amit a pusztában töltöttek el. Most nyilván a mi esetünkben már nem évekről, vagy nem pontosan erről az időszakról van szó, de minden esetre ez az ige arra késztet bennünket, hogy emlékezzünk meg arról az útról, amelyen hordozott minket az Isten. Ugye ilyenkor év vége felé jó, hogyha átgondoljuk akár azt az évet, akár az egész múltbeli életünket, hiszen tulajdonképpen minden este, minden nap is ezt kellene tennünk, azért is, hogy tudatosuljon bennünk egyrészt az Isten gondviselése, másrészt az is, hogy mi mire használtuk fel ezt az adott időt, időszakot, amit kaptunk tőle. Tehát Isten erre késztet bennünket, hogy emlékezzünk, és ahogyan a zsidó népet elsősorban nem arra hívta fel, hogy emlékezzenek a sok-sok botlásukra, emlékezzenek, hogy milyen hűtlenek voltak. Sok minden történt ez alatt a 40 év alatt. Sok lázadás, sok kellemetlen tapasztalatban volt részük, éppen a hitetlenségük miatt. De nem erre emlékeztette őket Isten. Minket is emlékeztethetne sok minden rosszra, amit mi követtünk el. De én úgy gondolom, hogy a mi esetünkben is arra akarja a figyelmünket terelni, hogy ő hogyan vezetett bennünket. Hogy emlékezzünk meg egyrészt, és fedezzük fel az életünkben az Isten vezetését és Isten gondviselését. És itt szeretnék kitérni néhány gondolatra ebből az igéből. Először ez hangzott el, hogy a pusztában, ugye ezt mondja, hogy megsanyargatott téged, tehát hogy olyan körülmények közé kerültek, amihez nem voltak hozzászokva, bár rabszolganép voltak Egyiptomban, de ezekhez a körülményekhez nem voltak hozzászokva, a pusztai léthez, a, úgymond a létbizonytalansághoz. Ott ugye vissza is vágytak ők Egyiptomba sokszor, és miért? Ugye biztosítva volt nekik minden nap, ugye visszavágytak a húsos fazekak mellé, és hát sok minden más mellé is. Az volt nekik biztosítva, hogy minden nap ugye azért az ételüket megkapták, és az ellátmányukat, hogy így mondjam. Volt egy rendszer az életükben. Kint a pusztában teljesen az Istenre kellett nekik hagyatkozniuk. Teljesen. De ment előttük a tűzoszlop és a felhőoszlop, amikor megállt, akkor ők is megálltak, ott letáboroztak, nem ismerték az utat, nem tudták, merre kell menniük, Isten vezette őket. Teljesen az Istenre volt bízva az életük, Isten gondoskodott róluk. És ezt mondja az Úr, hogy azért történt mindez, és azért vitte őket a pusztába, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Hogy ez egy kérdés a mi számunkra is, hogy miért szükséges egyáltalán ezt tudni, hogy mi van a szívünkben, és mi tudjuk-e. Hát bizony sokszor meglepődünk. Én legalábbis időnként meglepődtem, hogy mi az, amit én se tudtam. Amiről az ember, hogy mondjam, nem is szívesen vesz tudomást. Isten felszínre hozza. És hogy mikor derül ki, hogy milyenek vagyunk valójában, ezt azért mindannyian tudjuk, hogy bizonyos helyzetekben. És általában nehézségek idején. Olyan helyzetekben, amik próbára teszik, akár a hitünket, akár a jellemünk bizonyos vonásait, próbára tesznek bennünket. Ezek hozzák felszínre azt, hogy mi van belül, mi van a szívünkben, mi van a gondolatainkban. Ugye ismerjük talán mindannyian a 139. Zsoltárnak ezt a kérését, amit ugye Dávid imádságában kért Istentől, és hát mi azt hiszem, hogy talán nehezen is tudjuk ezt kimondani, vagy ezt kérni, mivel tudjuk, hogy mivel jár. Ugye Dávid ezt kérte, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És vezérelj engem az örökké valóság útján. Hát ezzel mi sokszor úgy vagyunk, hogy elég nekünk azt tudni, amiről tudunk, az is nehéz azzal szembesülni, hogy mi van bennünk, hogy még Isten felszínre hozzon ennél többet is, de nem szívesen állunk ezzel szóba. Dávid ezt kérte, mivel ő szeretett volna teljesen megtisztulni. De ahhoz, hogy valaki igazán tudjon győzni minden bűn fölött, ahhoz tudnia kell, hogy mi van belül. Tehát ezért kérte ezt Istentől, és tulajdonképpen ebben a kérésben az van, hogy tegyél próbára engem. Tehát gyakorlatilag az ember azt kéri ilyenkor, hogy igen, Istenem, hoz olyan helyzeteket, amikor kiderül, hogy mi van a szívemben. hogy mi van a gondolataimban. És ezzel azt is kifejezi az ember, hogy én nem bánom, ha kiderül, sőt ezt várom, hiszen szabadulni szeretnék, gyógyulni szeretnék. Mint amikor az ember elmegy az orvoshoz, hogy vizsgálja meg. Mert szeretné tudni, hogy mi a baja, mi a betegsége. Szeretne meggyógyulni. Ha mi is szeretnénk meggyógyulni, akkor kérjük Istentől, hogy vizsgáljon meg bennünket teljesen. Világítson át teljesen. Mindent vizsgáljon át az életünkben. És hozza felszínre, hogy mi a baj, hogy hol vannak a problémák. Igen, sokszor még a fizikai betegség esetén is menekülünk. Nem akarunk tudni róla. Holott ez nyilvánvaló, hogy semmi jóra nem vezet. Mert ha gyógyulni akarunk, akkor tudnunk kell, hogy mi a baj. Tehát először is Isten felszínre akarja hozni, hogy mi van a szívünkben. Úgy vezet bennünket, úgy alakítja az életünket, hogy ez egyre inkább nyilvánvalóvá legyen. Fokról fokra rámutat, hogy mi van belül. Nyilván nem csak a rosszat hozza elő. Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, vagy próbákba, akkor előjön az is, ami jó. Tehát, hogyha mi önzetlenek vagyunk, vagy segítőkészek, akkor az fog kijönni, és az fog előjönni. Nem azt mondom, hogy akkor meg kell nyugodnunk, hogy minden rendben van, hanem Isten meg akarja mutatni, hogy milyenné akar tenni bennünket. És még mire tanította Isten az ő népét a múltban, és mire szeretne bennünket is megtanítani. Mikor adta nekik a mannát, ugye ez egy nagyon nagy tanítás és tanulság volt Izrael népe számára, mert hiszen a pusztában valamiből élniük kellett. A pusztában nem sok minden termett meg, és 2 milliós népnek különösen nem lett volna elegendő. És Isten minden nap gondoskodott róluk. De úgy gondoskodott róluk, hogy nem tudtak tartalékolni abból. Ami egy napra hullott, az arra a napra adta. Következő napra megromlott, ha valaki tartalékolni próbált. Gondoskodott róluk viszont minden nap. Tehát tudatosítani akarta velük azt, hogy gondja van rájuk, nem kell aggódniuk, nem kell felhalmozniuk semmit, majd ő fog gondoskodni. Bízzák rá a megélhetésüket, az életüket. És még valamit, ugye, amit itt kimond az Úr, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úrnak szájából származik. Tehát sokkal többet akart megtanítani Isten akkor, és most is az emberrel, mint hogy minden nap gondoskodik rólunk, a szükségleteinket ellátja. Mi ennél sokkal többet kapunk, nem csak a szükségest, még annál is többet ad nekünk Isten. De megtanultuk-e azt, hogy nem csak kenyérrel élünk, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem annál sokkal többre, ami az Úrnak szájából származik. Ugye mi származik az Úr szájából? Ugye a teljes írás Istentől ihletett, és sorolhatnánk, hogy mi mond az ige. Tehát az Isten beszéde, az Isten igéje az Úr szájából származik, és nekünk mindezzel is élnünk kell. És akkor egy néhány kérdést föl kell tennünk magunk felé, hogy éhezzük-e és szomjazzuk-e az igazságot. Legalább annyira, mint a fizikai táplálékot. Csak gondoljunk bele, hogy reggel, mikor fölkelünk, vagy egy kicsit később, ki mikor éhezik meg, azért érezzük a hiányát, és valahogy arra felé kanyarodunk, ki a konyha, a hűtőszekrény, a kamra felé, hogy azért minél előbb az éhségünket csillapítsuk. Ugyanígy bennünk van a lelki éhség is. Sőt, tulajdonképpen meg kellene, hogy előzze a fizikait. Meg kellene tanulnunk azt, és gyakorolnunk kellene, hogy mielőtt fizikailag táplálkozunk, először lelkileg az Isten igéjéből táplálkozzunk. És ez is egy kérdés, önvizsgálatra okot adó kérdés. Melyik éhségünk a fontosabb számunkra? Melyiket érezzük inkább? A fizikait vagy a lelkit? Tehát amikor reggel fölkelünk, vágyunk-e az Isten igéje után? Vagy el is feledkezünk róla, és egyszer valamikor eszünkbe jut, hogy ja, ó, még nem is olvastam, még nem is vettem a kezembe, még nem is foglalkoztam az Isten igéjével. Valahogy az evésről nem szoktunk ennyire könnyen elfeledkezni. A másik kérdés, hogy értékeljük-e az igét, ami az Isten szájából származik. De mi már annyira bővölködünk, és annyira el vagyunk látva, ugye mindennel, lelkileg is, hogy már nem is tudjuk igazán értékelni. Ugye úgy vagyunk, mint az a gyerek, bocsánat a hasonlatért, de tényleg ez egy tény, hogy az a gyerek, akinek nagyon-nagyon sok játéke van, már belezavarodik szinte, hogy nem, és nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát nem jó, tehát a gyerekeknek se jó az, hogyha csak egy-egy vagy néhány van, amivel tud foglalkozni, az sokkal többet jelent a számára. És miért mondom ezt? Hogy bennünket Isten annyira ellátott mindennel. És sokszor sajnos már azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudunk élni vele. Már nem tudunk mit kezdeni, és nem éhezünk annyira utána. És ugye a fizikai életünkkel és táplálékainkkal is így van, hogy amikor már nagyon sokféle van, elkezdünk válogatni, és sajnos olyannyira válogatunk, hogy már éppen az egészségtelenebb ételek után fogunk vágyni. Már nem elégít ki bennünket az egyszerűbb. Szóval már a kenyér az nem elég. Vagy ugye most, hogy nyilván nem csak kenyérről van itt szó, tehát az egyszerűbb ételek. Ugyanígy vagyunk mi lelkileg is sokszor. Mennyire értékeljük az Isten igéjét? Mennyire tudatosul az bennünk, hogy ez lélek és élet valóban a mi számunkra? És hogy mi a fontosabb a számunkra, mi az első? Ez sok mindenből kiderül életünk során és a mindennapjainkban is, hogy megtanultuk-e, hogy nem csak kenyérrel élünk. Ugye ez az ige is elég ismerős számunkra a Kolossi beliekhez írott levél 3. fejezetéből, a 2. verstől idézném a 4. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ugye azt mondja az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek, az odafelvalókat keressétek, nem a földieket. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a földiekkel nem kell törődni, nem kell foglalkozni, de arra nem kell külön fölhívni a figyelmünket. Az adódik, sőt, az a természetes számunkra. A mi figyelmünket arra kell fölhívni, hogy az odafelvalók is ugyanolyan, sőt, nem csak ugyanolyan létező valóságok, hanem fontosabbak a földieknél. És a mi otthonunk, a mi igazi hazánk, az a mennyben van, ahonnét várjuk a mi megtartó Krisztusunkat. Tehát ahogy itt is mondja, hogy amikor megjelenik Krisztus a mi életünk, akkor majd mi is ővel együtt, dicsőségben együtt lehetünk. Tehát olyan sokszor elhomályosodik előttünk ez az igazság, és ez a reménység, ez a vágyakozás, holott ez már nagyon közel van hozzánk, majd erre újra szeretnék visszatérni. De itt csak azt emelném ki, hogy valóban komolyan vesszük ezt, illetve megtanultuk-e már azt, hogy nem csak kenyérrel élünk, hogy nem csak fizikai táplálékra van szüksége az embernek, hanem lelkire is, illetve hogy a lelki fontosabb, mint a fizikai táplálék. Előbbre való az örök életünk, mint a földi életünk. És ezután az Isten gondviseléséről beszél a személyes szükségleteinkre nézve. Ezt mondja, a te ruházatod le nem kopott rólad sem, a te lábad meg nem dagadt. De mire utal itt, hogy igen, amire szükséged van, azt Isten mind megadta. Amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy tudja Isten, hogy szükségünk van rá. Természetes ez számunkra az Isten gondviselése. Természetesnek vesszük-e azt, hogy mindenünk megvan. Ugye ezt nagyon jól ismerjük a hegyi beszédből, amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, és újra meg újra mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. Miért mondja? Hát mert mi aggodalmaskodunk. És még mindig ott tartunk, hogy aggodalmaskodunk. Az életünk felől. A fizikai életünk felől. Az evés-ivás felől, az öltözet felől. Na, és mit mond itt Jézus, hogy nem több az élet ennél? Sajnos a mi világunkban ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sok embernek nem több az élet ennél. Valóban nem több. Ugye most az internet korában főleg sok olyan dologgal találkozhatunk, amikor emberek ugye nyilván a számukra legfontosabb dolgokat mutatják meg a világnak, és nagyon sok esetben kiderül ez, hogy az emberek többségének ennyi az élet, ebből áll az élet. Ugye most is az ünnepek előtt a nagy bevásárlások, hogy szinte az ember már alig fér oda bizonyos dolgokhoz, a létszükséglet dolgaihoz, hogyha szeretné azt is megvenni. De tényleg, hogyha belenéz az ember egy ilyen bevásárló kocsiba, szóval döbbenetes az, hogy az emberek számára nem több az élet ennél szinte. Hogy tele van olyan dolgokkal, ami még nem is szükséges a úgy igazán, sőt, többnyire inkább káros. Most nem akarom ezt részletezni, csak hogy az ember úgy akaratlanul is, amikor áll sorban, úgy látja, hogy az emberek mi mindennel rakják tele a nem is kosarukat, hanem azt a hatalmas nagy szekeret, amit tolnak maguk előtt. Tehát manapság még inkább érvényes Jézusnak ez a kérdése, hogy nem több az élet ennél. És az a szomorú, hogy ezt még tőlünk is meg kell, hogy kérdezze. Hogy nem több az élet annál, mint hogy te itt aggodalmaskodsz a mindennapi élet dolgai felől. Isten gondoskodik erről. Ruházza a mezőnek füvét, gondoskodik az ég madarairól, rólatok is gondoskodni fog. Ez a legfontosabb, mivel nem több az élet a ti számotokra. Isten gondoskodott a 40 éves pusztai vándorlás során is az ő népéről, hogy volt ruházatuk, hogy még az erejüket is megőriztem, mert ezt mondja, a te lábad meg nem dagadt. Tehát a vándorlás során, a nehézségek során még az egészségünket is megőrizte. Illetve most utalnék néhány esetre, voltak olyan esetek, igen, amikor bajba kerültek. Mindig a saját hitetlenségük miatt kerültek bajba. Nem azért, mert Isten nem viselt rájuk gondot, hanem mert elkezdtek zúgolódni. Tehát mire akar bennünket az ige megtanítani? Ugye ismerjük Jézusnak ezt a felhívását is, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. Tehát a sorrend az, ami fontos. Nem tudom, nálunk mi a sorrend, de ezt kinek-kinek talán minden nap át kellene gondolni, hogy először mit keresek. Először mit nézek meg, mit kapcsolok be, mit hallgatok meg, mire figyelek. Először, tehát mi az első számomra. Ezt mondja Jézus, hogy aki őt követi, annak az első az Isten országa és az ő igazsága. A többit Istenre bízza. Ezek mind megadatnak néktek. Nyilván nem arról van szó, hogy ne dolgozzunk, hogy ne foglalkozzunk ennek a világnak a dolgaival, de ne az legyen az első, hanem az Isten országa. Tehát erre akar bennünket Isten megtanítani, bennünket is, nem csak Izrael népét, ahogyan vezet és vezetett bennünket a múltban. És a következő, amire még tanította az Úr az ő népét, amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. Tehát ezeket az igéket is ismerjük a fenyítésről, hogy Isten szeretetében teszi ezt. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ja, Laodicea üzenetben mondja Krisztus, hogy szeretetében nem hagy bennünket meg a bűnben, a hitetlenségben, hanem arra késztet, hogy térjünk meg, térjünk vissza ő hozzá. Jobb könyvében így olvassuk, imé boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenható büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Tehát, hogy arról beszél, hogy Isten gyógyítani akar, azért engedd meg az életünkben küzdelmeket, hogy az igazi problémánk, az igazi hiányunk kiderüljön, és ő meggyógyíthasson bennünket. És ugye most itt utalnék arra, hogy az elmúlt év legnagyobb próbája volt szinte minden embernek, ugye ez a bizonyos járvány, amit tekinthetünk Krisztus szeretetének a jeleként is ilyen módon, ahogyan megfeddett nem csak bennünket, az egész emberiséget. Bizonyára ismert előttünk, de szeretném most beidézni, amit már márciusban keringett az interneten ez a kis összefoglaló, és valóban van benne nagyon sok igazság. Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt. Nem becsültük meg az egészséget. Ezért olyan betegséget kaptunk, amely észhez térít, hogy ez a legnagyobb kincs. Nem tiszteltük eléggé a természetet, ezért olyan betegséget kaptunk, hogy a benne való lét értékes legyen. Nem tudtunk családokban élni, ezért ez a betegség bezárt az otthonainkba, hogy megtanuljunk újból családként élni. Nem becsültük meg az öregeket és a betegeket. Ezért olyan betegséget kaptunk, hogy eszünkbe jusson, milyen sebezhetőek. Nem becsültük az orvosokat, egészségügyi alkalmazottakat és gyógyszerészeket. Rá kellett jönnünk, hogy mennyire nélkülözhetetlenek. Nem tiszteltük eléggé tanítóinkat. Ezért ez a betegség bezárta iskoláinkat, hogy a szülők maguk is kipróbálhassák. Azt hittük, hogy mindent meg lehet venni, bárhol lehetünk, bárkivel. Ezért olyan betegséget kaptunk, hogy észrevegyük, ez nem magától értetődő. A mammon hatalmába kerített szabadidőnket a bevásárlóközpontokban töltöttük. Ezért ez a betegség becsukta őket, hogy megértsük, a boldogság nem megvehető. Túlzottan a saját külalakunkkal és kinézetünkkel foglalkoztunk, meg hasonlítgattuk egymást. Ezért ez a betegség eltakarta az arcunkat, hogy észrevegyük, nem ott van a szépség. Azt hittük, hogy a világ urai vagyunk. Ezért olyan betegséget kaptunk, amelyben egy miniatűr valami, amit nem is látunk, porig alázzon minket és leckét adjon alázatból. Ez a betegség sok mindent elvesz tőlünk, de egyben lehetőséget is ad, hogy megtanuljuk és megértsük, mi az életben a legfontosabb. Testre szabott betegséget kaptunk. Talán az emberiségnek erre volt szüksége. Még talán hozzátehetjük, hogy sajnos, ugye most egy év után azt mondhatjuk, hogy nem sokan tanulták ebből a leckéből. Ugye ebben a felsorolásban sok minden volt, és még egy néhányat nyilván hozzá is tehetnénk, hogy mi mindent kellene még megtanulnunk. De ezt a leckét az emberiség nagy része még mindig nem tanulta meg. Nem igazán tanulta meg. És még mi sem. Tehát elgondolkodtató az, hogy Isten megenged, és elég hosszú időn keresztül megenged egy ilyen helyzetet, egy ilyen járványt, és az ember nem tanul belőle. Hogy vajon mi tanulunk-e? Ugye Izrael népének is mire volt szüksége? Hát igen, 40 évre. Nem kevés idő. És nekünk is sokszor időre van szükségünk. És nem feltétlenül, tehát ugye ez a nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt tanul az ember, vagy mennyi idő alatt juthatunk mi igazán győzelemre, vagy igazi megtérésre. Ugye én erre azt szoktam mondani, hogy nem Istennek van szüksége időre, sőt, ő egy pillanat alatt meg tudná ezt tenni. Sajnos nekünk embereknek van szükségünk erre az időre, és ha ránk lenne bízva, akkor sajnos itt ezen a földön zarándokolgatnánk még néhány évtizedig. Viszont Isten felgyorsítja, és azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben valóban ez történt, hogy felgyorsította az eseményeket. Hát azt mondja, hogy most már nincs idő. Nincs idő arra, hogy még 40, meg még 40, meg ki tudja mennyi időt itt ebben a pusztában zarándokoljunk. Egy kicsit gyorsítsunk azon, amiben mi tétovázunk. Isten meg akarja látni, ugye itt a bevezető igényben arról is volt szó, hogy mi van a mi szívünkben, hogy megtartjuk az ő parancsolatot, vagy nem. És aztán újra visszatér erre az ige, hogy és őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Tehát egyszerűen ennyi az Úr célja az életünkben, hogy ezt megtanuljuk, hogy erre eljussunk. És ha sok idő kell hozzá, akkor sok időn keresztül Istennek van türelme, nekünk van kevesebb többnyire. Isten tud várni, de most a világ helyzete miatt, a gonoszság, a romlás, a sok borzalom, ami a világban van, emiatt föl kell, hogy gyorsítsa ezeket az eseményeket, hogy minél előbb lezárhassa a földi történelmet. Tehát oda szeretne vezetni bennünket, hogy az ő útján járjuk, és őt féljük. Ez a cél. És végül ezt mondja Isten, hogy ne felejtsék el, hogy a pusztai vándorlás nem öncélú volt, és a mi életünk sem az. Hogy itt éljünk néhány évet, évtizedet, és aztán lejár, lezárul, és jól-rosszul töltöttük el az életünk idejét. Nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, ahogyan Mózes megjegyzi, és gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Nem ennyi az élet értelme és célja. Ezt mondja itt az Úr, mert az Úr a te Istened jó földre vízbe téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére. Ilyen szép, ahogyan itt fogalmazza Isten. Ezt mi a jó földre viszlek be téged. Bővízű patakok, források és mély vizek földjére viszlek be. A pusztában ezt különösen tudták értékelni, hogy milyen lesz majd, ahol bővízű patakok, források és mély vizek várnak rájuk. Jó földre akar bennünket is Isten bevinni, olyan földre, amelyről ezt olvassuk Jelenések könyvében, és megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi székéből jön ki. Ez olyan szép, ahogyan itt leírja az ige, ugye sok mindent leír, hogy milyen lesz az újjáteremtett föld, de ezt külön kiemeli az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. Miért emeli ki különösképpen ezt a nyilván jelkép is, nem csak fizikailag lesz ott tiszta víz, az élet vizének tiszta folyója, Ugye erre utal a utolsó fejezet 17. versében, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát azt mondja az Úr, hogy ennek az életvizének a tiszta vizéből mi már most részesülhetünk. Ha szomjazunk, ha tényleg vágyunk a tisztaság, az igazság, a szentség után, akkor Isten megelégít bennünket. Akkor adja nekünk az életvizét már most ingyen. De Krisztus ezt felkínálta, ugye felkínálta a samáriai asszonynak is, hogy ő ad neki olyan vizet, hogy ha abból iszik, akkor soha, soha többé meg nem szomjazik. Tehát ami igazán betölti az ember minden szükségletét, Isten azt akarja adni nekünk. Tulajdonképpen ugye Jézus mindig arra tanította az ő hallgatóságát, tanítványait is, hogy nagyobb igényeik legyenek. Ne csak arra vágyakozzanak, ami itt a Földön szép és jó, és örömet ad. Ne csak a fizikai táplálékra, ne csak a földi kincsekre. Sőt, ezt mondja, hogy a mennyeiek, a mennyben gyűjtsünk kincseket. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy kevesebbre vágyakozzunk, hanem azt, hogy többre, értékesebbre, fontosabbra. Mert ő többet akar nekünk adni. A legnagyobbat, a legtöbbet akarja nekünk adni. És felkínálja már most ezt a vizet, az életvizét ingyen. És arra a jó földre tereli a mi figyelmünket, az újjáteremtett földre, ahová hamarosan beléphetünk. Ugye, hogy ez mikor történik meg, ha olvassam a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből az igét a 35. verstől. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkünk. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hogy ez mikor történik meg? Ugye azt mondja az ige, hogy mi vajmi kevés idő, és hogy ő nem késik. Pedig ugye mi úgy tudjuk, hogy késik. Késik a vőlegény. Miért mondja, hogy nem késik? Mert ez nem az ő akarata, és ez nem ő rajta múlik. A késedelem mi miattunk van. Mert itt azt mondja, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerhetjük az ígéretet. És erre vár Krisztus, hogy ide eljussunk. Hogy valóban kitartóan fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, és győzelemre juthassunk. Valaki nemrég megkérdezte tőlem, hogy hát mégis hogy van ez, mert hogy már régen, már több évtizede is, ugye ő is hívő családban nőtt föl, és hát már akkor azt mondták, hogy nagyon közel van Jézus eljövetele, és akkor hogy van ez? Én mit mondok, hogy akkor most milyen közel van? Hogyha 40 éve, meg 50 éve valaki ezt mondta neki. Én erre csak annyit válaszoltam, hogy hát Jézus azt mondja, hogy olyan közel van, hogy az ajtó előtt. Én visszakérdeztem, hogy milyen közel van akkor az az ember, aki az ajtó előtt áll. Illetve hát akkor mikor jön el, mert ugye inkább azt kérdeztem, hogy mikor fog eljönni végre. Mondom, akkor mitől függ, hogy mikor jön el, hogyha az ajtó előtt áll, akkor mitől függ? És akkor ugye ő nagyon-nagyon elhallgatott, hogy hát igen, ez itt már nem idő kérdése. Itt már csak arról van szó, hogy egy ajtónyitás. És Jézus azt mondta, hogy amikor mindezeket látjátok beteljesedni, ugye most nem az idők jeleiről volt szó, de ugye nap mint nap terelődik rá a figyelmünk újra meg újra, hiszen minden, ami a világban történik, egy felhívás mi számunkra, hogy itt van, az ajtó előtt. Tehát akkor Mit mondott Jézus, amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az ajtó előtt. Tehát nem ő késik. Minden kész van. Ugye a nagy vacsora példázatával kapcsolatban értem ezt meg, amikor azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy kiküldte a szolgáit meghívóval, hogy gyertek el, mert immár minden kész. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy minden készen van, akkor min múlik az, hogy a mennyegző megkezdődik-e, vagy nem? Hogy a vendégek ott vannak-e? Megjelentek-e a vendégek? Amikor megtelik a mennyegző vendégekkel, amikor a hívást mindenki megkapta, amikor mindenki tudott dönteni, hogy elfogadja, vagy nem, akkor jön el. Az ajtó előtt van, ezt ne felejtsük el. Tehát Izrael népének a pusztai vándorlása is erre utalt, hogy ugyan az ő népének meg kellett tennie ezt a 40 évet, mert ott voltak már, ugye ők is megérkeztek Kánaán földjének határára. Tehát nagy tanítás ez is a mi számunkra. Ők is bemehettek volna előbb, ott voltak a határnál. És a hitetlenségük miatt, a félelmeik miatt nem mehettek be. Amikor a 12 kém visszatért, és ők megrémültek a nehézségektől. És ezután következett ez a 40 év. De a 40 év tanítása, a 40 év isteni gondviselése, ahogyan ők napról napra tapasztalták, elkészítette őket arra, hogy bemehessenek végre a bővízű patakoknak, forrásoknak és mélyvizeknek földjére, arra a jó földre. Tehát segítsen bennünket is az Úr, hogy az az idő, amit Isten nekünk adott, azok a napok és évek, és azok az események, amelyek történnek az életünkben, amelyeket ő hoz, vagy ő enged meg, ezek valóban felkészítsenek minket arra, hogy arra a jó földre léphessünk. És ezt jegyezzük meg, hogy igen, nem Isten késlekedik, hanem a mi hitetlenségünk, a mi készületlenségünk az akadálya annak, hogy oda még nem léphettünk be. Erősítsen meg bennünket az Úr, hogy ez az ige, ez igaz legyen ránk, hogy nem vagyunk a meghátálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mi ki akarunk tartani, és szeretnénk azt, hogy minél előbb ott legyünk. Nem csak az ígéret földjének a határán, hiszen most már ott vagyunk, hanem hogy be is léphessünk oda az Isten országába. Hisszük azt, hogy Isten mindent elrendezett és mindent elkészített, hogy valóban minden kész. Adja meg az Úr, hogy mi is készen legyünk erre. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked. Valóban a te nagy-nagy türelmedért, hogy nem csak a múltban Izrael népéhez voltál türelmes, hanem hozzánk is. És hogy bennünket is úgy vezetsz, és olyan eszközöket engedsz meg a mi életünkben, hogy megtanuljuk, hogy amiképpen az atya a gyermekét fenyíti és vezeti és neveli, te is úgy vezetsz bennünket ezen az úton. Köszönjük, hogy azt is meg akarod tanítani velünk, hogy egyre inkább az odafelvalókat keressük, nem a földieket, hogy ne ez legyen az első, a legfontosabb, hogy ne ezt állítsuk mindenek elé, hanem a te akaratodat keressük nap, mint nap. Hogy a te ígéd valóban olyan táplálék legyen a mi számunkra, ami után jobban vágyakozunk, mint a fizikai táplálék után. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi az ígéret földjének a határán vissza ne forduljunk, hogy meg ne rémüljünk a ránk váró nehézségektől, hogy ne mondjuk mi is azt, mint a te néped a múltban, hogy ez lehetetlen, hogy ezt a küzdelmet mi nem fogjuk megnyerni, hanem higgyünk a te hatalmadban, a te erődben. Higgyünk abban, hogy ha neked kedvet telik bennünk, akkor beviszel bennünket arra a földre, a te országodba. Te erősíts meg, kérünk, bennünket hitben, és segítsd, hogy ez a próba is javunkat szolgálja, amiben most vagyunk. Add Istenünk, hogy minél több ember fölébredhessen most, és valóban megértse azt, hogy sokkal többet ér az élet annál, mint hogy a fizikai szükségleteink miatt aggodalmaskodjunk, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak az életben. És add, hogy valóban sokan odaforduljanak hozzád, és vágyakozzanak az életvizének a tiszta forrására. Te erősíts meg mindannyiunkat, és add a te szent lelked vezetését a következő időszakra is, a következő évre, évekre, amiket még adsz nekünk. És add, Urunk, hogy valóban gyümölcsöt teremjen az a sok-sok fáradozás, amivel te fáradozol az életünkben. Hogy megváltunk, Jézus Krisztus nevében kértünk téged. Amen.